Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat helyszínen, készülékek mellett. Köszönöm érdeklődésüket.
Professzor úr, mielőtt elkezdeni előadását, nézzük meg együtt önnel, illetve a közönséggel azt a kis összeállítást, amelyet a budapesti Petőfi Gimnázium diákjai körében készítettünk. Arról kérdeztük meg őket, hogy lelki bajainknak lehetnek-e biológiai gyökerei, alapjai.
A lelki tárról is okozhatja azt, hogy az elnyomottság okozhat ilyen például pajzsmirigy gondokat.
Ha mondjuk valaki egy balesetet szenved, és maradandó károsodásokat okoz a testén, vagy ilyesmi, az kiül a lelki állapotára is, tehát tudom, én nem szeretne társaságban lenni, mert úgy teszem fel, például égési sérülései vannak, vagy pedig megrokkant, és tolókocsiba kényszerül.
Ha valakinek mondjuk így hozzátartozója, például egy katona mondjuk külföldre kerül, és tehát az elég rosszul éri meg az ember. Például van egy ismerősöm, aki le is fogyott rengeteg kilót, mert annyira stresszelte magát.
Biológiai okai lehetnek végül is, ha valaki nagyon ideges, akkor hányhat, hasmenése lehet, a láza felmehet. Ha tartósan ideges valaki, akkor gyomorfekélye lehet például, és egyéb ilyen hasonló dolgok.
Nem tudok elászolni.
Szerintem lehetnek biológiai okai. Talán a viszonzatlan szerelmet tudnám felhozni. Ugyanis, hogyha párunk nem viszonozza érzéseinket, étvágytalanság, fejfájás, egy csomó stresszes dolog érhet minket, amik nagy fájdalmat okoznak nekünk legbelül.
Professzor úr, jól értettem én azt, hogy a diákok többsége inkább kicsit fordítva válaszolt erre a kérdésre, hiszen arról beszéltek, hogy a különböző lelki problémák miatt milyen fizikai problémáik lehetnek.
Egészen jól, de jól érzik a diákok, sőt tudják is. Megjegyzem, azzal is egyetértek, aki azt mondja, hogy nem tudja, miről van szó. Sok mindent nem tudunk, úgyhogy szerénynek kell lenni, de valóban így van, hogy inkább a lélek által kiváltott testi tünetekre gondoltak. Itt egy kicsit másról lesz szó. Tisztelt hallgatóság, kedves nézőim! Életünk tele van megpróbáltatásokkal, stressz eseményekkel. Emellett magunkban hordozzuk a múlt pszichológilag feldolgozott vagy kevéssé feldolgozott élményeit, amelyek kihatással vannak a jelenre és a jövő eltervezésére. De miért van az, hogy látszólag ugyanolyan súlyosságú életesemények egyes személyeket kilendítenek lelki egyensúlyukból, esetleg pszichiátriai betegséget okoznak, mások könnyűszerrel kiheverik azokat? Hogyan lehetséges, hogy egy azon személy életében, különféle periódusaiban másként reagál ugyanarra a környezeti ingerre, egyszer túl tudja magát tenni az eseményeken, máskor pedig lelki megrendülés szenved. Emögött a folyamatok mögött, jelenségek mögött nagy valószínűséggel biológiai tényezők rejlenek. És itt elsősorban az agy szerepe emelendő ki. Ezekről a háttérben meghúzódó biológiai jelenségekre lesz szó, a kedélyvesztéstől a tébolyig. A kedélyvesztés és a téboly már pszichiátriai állapotoknak felelnek meg, és az egyén, illetve a társadalom érdekében gyógykezelésre szorulnak. De fölvetődik a kérdés, hogy az egyén, illetve a környezet szenvedésén túl jelentenek-e ezen lelki kórképek gazdasági értelemben terhet a társadalomra. Amint az ábrán láthatjuk, Egyesült Államokbeli felmérések bizony súlyos dollár milliárdokkal számolnak. Tehát gazdasági szempontból is fontos ezen lelki kórképek okainak kutatása és a legmegfelelőbb gyógykezelés megtalálása. Arról nem is szólva, hogy egy társadalom humánumának fokmérője, hogy miként gondoskodik elesett tagjairól. A neurobiológia és a pszichiátria fejlődésének köszönhetően ismereteink sokat gazdagodtak az elmúlt időben a lelki kórképek kialakulására vonatkozóan, és itt elsősorban három tudományterület kifejlődése és technikai vívmányai járultak ehhez hozzá. Az első, amely ilyen szempontból jelentős, az a molekuláris biológia. Ide tartozik a genetika, a genomika, előadás hangzott el több ilyen témában a Mindentudás Egyetemén korábban, Falus András előadását emelném ki ezek közül, vagy a proteomika, a fehérje tudomány, de az elmúlt héten a lipid tudomány, a lipidomika is szerepelt, itt Víg László tartott előadást. A második ilyen terület az az élő emberben végezhető agyi képalkotó eljárások lehetősége. Erről három héttel ezelőtt Gulyás Balázs beszélt az egyik aspektusáról. Ide tartozik a komputertomográfia, a mágneses rezonancia, a funkcionális mágneses rezonancia, az egyfotonemissziós komputertomográfia és a pozitronemissziós tomográfia. A harmadik terület, amely a kognitív vagy megismerés pszichológia és idegtudomány, e tekintetben is voltak előadások Plé Csaba és Kovács Ilona. Itt tulajdonképpen rátérhetünk egy olyan kérdésre, amely filozófiai. Az agynak és a léleknek mi a viszonya egymáshoz? Ez természetesen egyéni beállítódás kérdése, és mindenkinek a hitére, tudományos meggyőződésére bízható, esetleg vallási beállítódásra, hogy mely variációt vallja. Amint az ábrán látható, lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy a léleknek és az agynak egymáshoz semmi köze. De lehetnek olyanok, akik azt mondják, bizony kis találkozási felület lehet, míg mások azt mondják, hogy akár közös terület is. Descartes vallotta, gondolkodom tehát vagyok, tehát a lélek az elsődleges, a léleknek van agyállománya, míg az utolsó animációs kép, az hát szintén vallható, hogy agyi biológiai folyamatok nélkül nincs lelki működés. Magam is ezen erősen egyszerűsített elvet vallom, és hát megfogalmazásomban a lélek kötőszövete az agy. Klinikusként számos alkalommal szembesültem azzal a szomorú és sokszor tragikus képpel, ami Alzheimer-korban és egyéb szellemértelmi leépülésben észlelhető, amely hát a következő mondattal fogalmazható meg, kétszeres elmúlás a földi létben a lélek előbb múlik el, mint a test. No, hogyan is alakulnak ki ezek a lelki zavarok? Egy animáció a következő képletet mutatja, modellként ajánlom, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezzel nagyon sokan egyet értenek, hogy bizony akármilyen biológiai védelmünk van, egy felső szaggatott vonal jelzi ezt a védelmet, egy nagyon nagy stressz, egy nagyon nagy megpróbáltatás bizonyos időre kilendíthet bárkit lelki egyensúlyából. De ehhez képest, ha az épp állapot lecsökken, a küszöb csökken, az agy működése, a különféle kémiai anyagok optimális összerendeződése az valamiféleképpen károsodott, akkor bizony a piros jellel, villogó jellel jelzett kisebb környezeti stressz is képes bizony lelki megrendülést okozni, míg természetesen a legelső, a legkisebb, minimális megpróbáltatás az esetleg még a biológiailag esendő személyben sem vált ki semmiféle lelki zavart. Na de mik ezek a stressz tényezők? Pszichológiai felmérések, tudományos kutatások jelzik, hogy a legsúlyosabb a házastárs vagy szeretett közvetlen személy halála, ami után a válás, a házas, illetve élettársi szétválás, közeli hozzátartozó halála, személyes súlyosabb betegség, majd súlyossági sorrendben a házasság következik, ebben az az érdekes, hogy még a munkahely elvesztése előtt. Nos, a stressz elmélet szerint az állandóságból, a megszokott állapotból való kibillenés a fontos. És igazából ugye a házasság örömteli esemény, azaz más kérdés, hogy esetleg később mire változik az az egész, de mindenképpen örömteli esemény, de mégiscsak abból az állandó állapotból való kilendülés, kimozdulás. Nos, ezek után lássuk, hogyha azt valljuk, hogy a lélek kötőszövete az agy, hogy Milyen az agynak a szerveződése, köthetők-e bizonyos idegrendszeri, illetve pszichológiai funkciók különféle agyterületekhez? Bizony, az ábrán is feltűnik, hogy köthetők, mégpedig a mozgás, érzékelés, látás, mozgás, koordináció területei, ítéletalkotás, gondolkodás, itt a homloklebeny, de vannak ugye központok, boldogság központ, félelem központ, illetve hát a memória emlékezés székhelye, és tulajdonképpen ezekről már volt szó az előzőekben, itt a Mindentudás Egyeteme keretében több előadás hangzott el, Frany Tamás, Gulyás Balázs, Hámori József, Kovács Ilona, Plé Csaba, Tringer László és Vizi Szilveszter előadásai.
Úgy van, és vizsgáztatnánk is önöket most, hogy mennyire követték figyelemmel ezeket az előadásokat. Hogyha kezükbe veszik ezt a bejáratnál kapott szavazógépet, akkor egy egyszerű tudományos szakkifejezésnek a definícióját várjuk önöktől, mire utal a szinapszis kifejezés. Az első lehetőség hosszabb tudományos szöveg rövid összefoglalója. A kettes lehetőség idegsejtek közötti kapcsolódás ingerület átvitelre, és végül a hármas lehetőség emberek közötti pozitív érzelem kifejeződése. Tehát aki úgy gondolja, hogy a szinapszis az hosszabb tudományos szöveg rövid összefoglalója, az egyes nyomja meg, aki úgy gondolja, hogy idegsejtek közötti kapcsolódás ingerület átvitelre a kettest, és emberek közötti pozitív érzelem kifejeződésre az a hármast nyomja meg. Idáig volt lehetőségük szavazni, és lássuk, hogy mennyire alaposan tekintették meg a korábbi professzor úr által is hivatkozott előadásokat. Nagyon örömteli ilyen. Professzor úr?
Ahogy említettem, szinte kár is volt jönnöm, mert tulajdonképpen most a szinapszisról szeretnék beszélni. Az idegsejtek intelligens párbeszédét tudnék a szinapszisban kémiai ingerület átvívő anyagok biztosítják, és hát egy ilyen anyag volt, már korábbi előadásban is szerepelt, a dopamin, de van egyéb is, noradrenalin, acetilkolin, és a többiek, szerotonin, gamma-amino, vajsav és glutamát. Tehát, hogyha megtekintünk egy szinapszis működést, például a dopamin szinapszist, látjuk, hogy tirozinból képződik, és a tirozin eldopa út után a dopamin hólyagocskákban, vezikulákban raktározódik, majd felszabadul. A küldő sejt átvezényli a fogadó sejt receptoraira, kötőhelyeire, és ott egy G-fehérje segítségével a fogadó sejt, a célsejt működését ez vagy beindítja, vagy leállítja, de ugyanakkor látható, hogy visszavételre is kerül, és bizony ott vannak a bontó enzimek, a monoamin oxidáz, illetve egy COMT, katekol-O-metil transferáz, amely hát ezt hatástalanítja. Ugyanakkor azt is megjegyezném, hogy nem csak szinapszishoz kötött jelátvitel van, hanem elfolyhatnak ezek a kémiai ingerület átvívő anyagok távolabbi területre, és ott is kifejthetik hatásukat, és ennek a kiderítésében magyar kutatónak igen nagy szerepe volt, Vizi Szilveszterre gondolok. Most, ha arra gondolunk, hogy ezek a kémiai anyagok, ezek hogyan vesznek részt a pszichés zavarok keletkezésében, itt azért a tudomány segít, és bizonyítja, hogy szinte valamennyi neurokémiai átvívő ágens szerepel ezekben a bizonyos pszichiátriai kórképekben, és a különféle helyeken. Lehet, hogy a termelődés károsodik, lehet, hogy a szállítás, lehet, hogy a felszabadulás, vagy a kötődés, illetve lehet, hogy a visszavétel, vagy a lebontás. De milyen módon? Életünk során természetes, hogy genetika is benne lehet, és itt a genetikát, ha tekintjük, az a következőkben ábrázolódik. A gének azok fehérjéket kódolnak, és a fehérjék idegrendszeri funkciókat, azok pedig pszichológiai vonásokat. Adott esetben egy konstellációban a pszichológiai vonások úgy alakulhatnak, hogy betegség tünetcsoport lép fel, ahogy ez be is következik majd az animáción, egy A vagy B betegségcsoport, nyilván ezt a környezet epigenetikus faktorok színezik. Tehát ilyen szempontból, amikor arra gondolunk, hogy egy génhatás felelős lehet egy pszichés betegségért, egyértelműen azt kell mondani, hogy egy génhatás nem. Sok gén együttes hatása. A mai ismereteink ezt támasztják alá, de nyilván ismerünk olyan egygén hatásokat is, amelyeknek a lelki működésekben van szerepe. Például egy a dopaminhoz kapcsolt lebontó enzim, a katekol-O-metil transferáz egy genetikai módosulását említeném. Ennek van egy guanin-adenin DNS változat cseréje, amely egy másik aminosav kódolásban mutatkozik meg, mégpedig egy metionin és valin csere, csak az az érdekes, hogy a metionin változat az négyszer gyengébb, mint a valin változat. Nem tudja elbontani a homloklebenyben a dopamin, és a homloklebeny az szinte fürdik a dopaminban, ez bizonyos fokig azért jót tesz az embernek, mert fürgébb, rugalmasabb és frissebb lesz a gondolkodása, és ez mind genetikailag kódolt. Tehát a gének ilyen összjátéka bizonyosan benne van a betegségekben, de a neurotranszmitterek bizonyos pszichológiai funkciókhoz való rendelése is fontos. Például tudjuk, hogy a dopamin inkább az örömérzés, jutalmazás és egyéb például étvágy, szexuális funkciók vagy a kivitelező funkciók transmittere, átfedéssel az energiaállapotban is ott van. A noradrenalin az éberség, energiaállapot, figyelem és egyéb funkciók, de akár a szociális működések is, míg a szerotonin a szorongás, agresszió, düh és ingerlékenység terén egyfajta visszafogó neurotranszmitter, tehát ilyen szempontból kicsit lehet kémiai anyagokhoz kötni a viselkedés jegyeket. No, de ezek a neurotranszmitterek milyen konkrét betegségekben jöhetnek elő? Például a kedélyvesztésben, és például a szerotonin. Mi is az a kedélyvesztés? A depresszió? Hát szinte mindenki ismeri, de talán a hét főbűnhöz térjünk vissza, amely ugye a középkorban már ismeretes volt, indul a kevésséggel, az irigységgel, a haraggal, a ressséggel, a fösvénységgel, torkosság, bujaság. Nem árt ezt megtanulni mindenkinek. Az emberi társadalom át és át van ötvözve ezekkel a bűnökkel. Most Dante ugye az isteni színjáték purgatórium beosztásában egy ilyen súlyossági sorrendet is alkotott, tehát a legnehezebb a megtisztulás legalulról, tehát a kevésség, irítség, harag, de hát nem tudom, hogy jó híre a tisztelt hallgatóknak, nézőknek, hogy ami legfelül van, abból a legkönnyebb megtisztulni, ez a bujaság lenne, de ugye világért se ajánlanám. Viszont nézzük meg középen a restség. De a restség, tunyaság, lustaság bűnként szerepelt a középkorban, de sajnos ugye a hatása máig kihat. Félreértés van e tekintetben. Azt gondolják, hogy a depressziós személy tehet arról, hogy ebbe az állapotba jutott, és sokszor a környezet is azt mondja, hogy szedd össze magad, csak akarni kell. Súlyos tévedés. A depresszió az nem jellemgyengeség, amit akarattal esetleg módosítani lehet, hanem betegség, amit kezelni kell. De szerencsére lehet is. Mik erre a lehetőségek? A pszichoterápiás módszerek és a gyógyszeres kezelés ötvözése a leghatékonyabb. Ez egyébként minden pszichiátriai betegségre érvényes. Hogyha a tüneteket próbáljuk értelmezni, én azt hiszem, hogy sokkal jobb, hogyha Juhász Gyula Melankólia című versét meghallgatjuk, elég hiteles. Mint a bűvös vesszőt vesztett varázsló, úgy révedek szét a tarlott világon. Rossz álom kutyából az égre nézek, a részvétlen és hűvös csillagokra. Megborzadok magánytól, messzeségtől, magamtól, és állok a múlás szelében. A rémülettől nem tudok beszélni, és a félelemtől nem bírok dacolni. A megrontó kivette szívemet, és egy könnyes, véres követ tett helyébe. A kezem nyújtom kapkodón hiába, a mindörökre elment kedv után, és úgy búcsúzom minden nap a világtól, hogy jaj, holnap megint ráébredek még, reménytelenség lett a végtelenség. A hangulatzavarok különféle típusrendszerben fordulnak elő, nyilván ezek közül a legismertebb az egypórusú kedélyzavar, amit tulajdonképpen depressziónak nevezünk. A legfelső ábrán látható, ábra részen, de ugye érdekes, hogy van egy olyan típusa is, amikor átmegy egy tükörkép. A depresszióról egyébként korábban Tringer László tartott előadást. Itt a kétpólusú egy és a kétpólusú kettes hangulatzavar abban különbözik egymástól, hogy ez a tükörkép, ez az örömteli állapot. De itt ebben a helyzetben, időszakban a személy a szétzuláltan felgyorsult, és szinte időnként kritikáltan a viselkedése, tehát ezt is kezelni kell. A hipománia az jóval kisebb, ez egy alkotó periódus az egyén számára, de ugyanakkor természetesen itt is lehetnek bizonyos túlkapások. Nagyon fontos tudnunk a kétpórusú kettes hangulatzavarról, hogy bizony lehet, hogy az öngyilkosság szempontjából az egyik legfontosabb kategória, de az is igaz, hogy a hangulat ingadozás az a kisebb depresszió, kisebb mánia, az a hangulat ingadozás, ez nagyon gyakran, tehát mind a két pólusú kettő, mind a hangulat ingadozás a művészvilágban. Körülbelül tudományos felmérések szerint 30-szor gyakoribban fordul elő. Van még a hosszantartó enyhe depresszió, amely a krónikus típusa. Tehát amikor ugye arra gondolunk, hogy a szerotonin, vagy egyéb anyag hogyan hat a depresszióra, tudományos kísérletekben is lehet bizonyítani, mert például gyógyult depressziós személyek, hogyha a szerotonin előanyagát nem tudták bevinni, tehát egy triptofánmentes diétát kaptak, akkor a depressziós tünetek kiújultak, és a depresszió mérhető volt pontszámban, tehát ez szinte élő emberben bizonyította ennek a szerotoninnak a szerepét, de egyéb tudományos adatok is jelzik, a végtermék koncentráció a gerinc agyvelő folyadékban, illetve a különféle receptor, transporter eltérések az agyszövetben, hogy a szerotoninnak van szerepe depresszióban. Most ezen túl természetesen az irodalmi példán túl lehetséges egyéb illusztrációja is a depressziónak. Ilyen a szegedi festőművész Fekete Miklós Melankólia című képe, és ilyen lehet Csajkovszki zenéje, a melankólikus szerenád. Ha elfogadjuk, hogy a szerotoninnak van szerepe a depresszióban, hogyan lehet biológiailag kezelni? Egy kémiai áthangolásra van szükség, kémiai finom beállításra, és szerencsére erre vannak lehetőségek, hiszen a hazai és a nemzetközi innovatív kutatásfejlesztések hatékony molekulákat tudnak biztosítani ezen célra. Itt kiemelném, hogy a hazai gyógyszeripar igen nagy hagyományokkal rendelkezik, amely hagyomány lankadatlanul folyik tovább újabb és tökéletesebb gyógyszerek megtalálására, és ez mind természetesen a központi idegrendszerben vagy egyéb betegségben szenvedők megsegítésére. A gyógyszeres hatást mutatnám a következő animáción. Először képzeljünk el egy küldősejtet, a sárga szín a membránját jelzi a sejtnek, ahol egy transzporter, egy szállító fehérje mindig visszaveszi a kibocsájtott szerotonin. Nyilván kevés is jut ezáltal az erre jelölt fogadó helyekre. Ha most megállítjuk egy munkaeszközzel ezt a forgókereket. Ugye, ha valaki észrevette, az arca eltorzult, az előbb boldog volt, mert tudott működni, most nagyon haragos, mert nem működik. Hát egyébként mi is haragosak vagyunk, ha valami nem működik, valami háztartási berendezés, de itt is az történik, megáll a kerék, de figyeljük meg, hogy ezáltal az az 5HT, az 5HT, az a szerotonin 5-hidroxitriptamin kémiai neve. És most már jut a fogadó sejtre, mi következik belőle, megerősödik ez a szerotonin hatás, a depressziós tünetek gyógyulnak, és teljesen el is múlhatnak. Tehát ilyen szempontból ez lehet a magyarázata. Az SSRI pedig egy gyógyszer kategóriát is jelöl, szelektív szerotonin visszavétel gátlók. A következő ábrán azt láthatjuk, hogy bizony a genetika odáig tudott eljutni, hogy közelmúltban azt a megfigyelést adta nekünk, hogy abban az esetben, hogyha 21 és 26 éves személyek között életesemények függvényében nézik a depresszió kialakulását, akkor attól függően változott az arány, a depresszió aránya, hogy milyen volt azon személyek szerotonin transzporter genetikai kódja. Ez a szerotonin transzporter, ugye ez a fogaskerék, amit az előbb is láttunk. Abban az esetben, hogyha rövid transzporterrel rendelkeztek a személyek, bizony közel kétszeres gyakorisággal alakult ki depresszió. Mint már szó volt róla, a művészvilágban, a kreatív géniuszok körében jóval magasabb a kétpólusú hangulat ingadozás aránya. Feltehetően ilyen vonásokat mutatott Johann Wolfgang Goethe, a költőfejedelem is, mintha érezte volna ezt a kettősséget. Egyik költemény a Ginkgo biloba, az a páfrányfenyő hasított leveléről szól, amelyet saját fordításomban mondanék el, e fa levél mi kertemben, keletről jött adomány, titkát átvitt értelemben ízleli a tudomány. Van-e oly teremtett lélek, mely önmagát szétszeli? Kettő lesz, de attól félek, bárki egynek észleli. Így kérdésre válaszomból kétséget tán nem hagyok. Nem érzed-e a dalomból? Egy, ám kettőzött vagyok. Nos, a bipoláris vagy kétpólusú hangulatzavarokat szintén lehet kezelni, erre más lehetőségek vannak, erre például egy lehetőség a lítium. A lítium és nátrium csere, amely egy-egy arányú, és itt a sejt hártyában egy szállító fehérjét látunk, amint egy lítium egy nátriumért kicserélődik, ez fontos a terápiás hatás szempontjából, valamint az esetleges mellékhatások felléptének kivédése szempontjából. Tehát ez a lítium kezelés, de egyéb ilyen hosszantartó, fenntartó kezelés is bizony sokszor évekig, sok évig kell, hogy tartson, hogy a mániás vagy a depressziós periódusok ne térjenek vissza. Térjünk át a félelem és szorongás biológiájára. A képen Caravaggio medúzafej képe látszik. Ez azért tényleg egy rettenet. Az ember szinte kővé változik, hogyha medúza szemébe néz. Ez rendre így is történt a mitológiában, kővé dermedtek, akik közvetlenül medúza szemébe néztek, míg végül Perzeusnak sikerült pajzsának tükre segítségével levágni a medúza fejét. Tehát természetesen sok egyéb történet fűződik még ehhez, például Pegazusz kiugrása, de hát messze vezetne, a mitológia elég szövevényes. Most nézzük, hogy a kutatások mit mutattak. Azt mutatják, hogy bizonyos agyi területek, egy ábrán korábban láttuk, ugye, hogy félelem központ. Bizony a félelem központ az nem más, mint az amigdala, a mandula mag. És a mai modern képalkotó eljárásokkal lehet mérni a mandula magban kialakult aktivációt. Funkcionális mágneses rezonancia módszerrel. Itt szintén a genetika jön be. Ha a rövid transzporter áll a személy rendelkezésére, akkor bizony az aktiváció jóval magasabb, mint hogyha a kevert vagy a hosszú szerotonin transzporterrel rendelkezik az egyén, tehát a genetika megszabhatja a félelmi választ is, és ez nagyon érdekes megfigyelés. Egyébként erről néhány egyéb ábra keretében már volt szó Gulyás Balázs előadásában. No de a stressz, a félelmi helyzet az lehet extrém fokú is, szinte kibírhatatlan. Tengernyi mértékű. A tengernyi mértékű stressz itt egy tengeri csikóval ábrázolódik még, és ehhez jöjjön egy zene, amely Arnold Schönberg egy varsói életben maradott.
They began again, first slowly, one, two, three, four, beat faster and faster. So fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Clarinetal.
A tengeri csikó szimbolikusan szerepel itt, hiszen az agy memória központjának is ez a neve, hipokampusz, az anatómiai név hipokampusz.
Újra közreműködésüket kérjük. Mit gondolnak az professzor úr által említett hipokampusz, tehát a memóriaközpont hosszantartó stressz hatására miképpen alakul terjedelmében? Növekszik a mérete, teljesen eltűnik, vagy csökken a térfogata? Tehát még egyszer, hosszantartó stressz hatásra a memóriaközpont hipokampusz hogyan alakul? Aki úgy gondolja, hogy a mérete növekszik az egyes gombot, aki azt mondja, hogy teljesen eltűnik a ketteset, és a térfogata csökken a hármas gombot nyomja meg. Professzor úr?
Tökéletes válasz, kompás. Valóban így van, amint az ábrán is fogjuk látni, harci cselekményben eltöltött idő nagyon fontosan befolyásolta a hipokampusz méretét. Minél tovább volt a katona harctéren, annál kisebb lett méretében a hipokampusz, tehát a memóriaközpont, és ez modern képalkotó eljárásokkal történt a mérés, mágneses rezonancia eljárásokkal. Tehát ugye felmerül a kérdés, hogy végül is ugye emögött mi lehet? A magyarázat mi lehet? Az ábrán majd látjuk, hogy a hipokampuszt az nagyon szövevényes szerkezetű, a struktúráról Freund Tamás tartott korábban előadást. Itt nézzük a piramis sejtet, egyszer tévedésből piramis sajtnak mondtam, nyilván freudi elszólás volt, hogy éhes lehettem, tehát a piramis sejtet az alakja hasonló, megkopik. Az nyúlványzata, tehát teljesen lecsökken, elveszíti kapcsolataikat, tehát ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy normális esetben ezek a szemcsesejtek, ezek újra termelődnek. A stressz, az csökkenti a szemcsesejtek újra termelődését, de tulajdonképpen van egy érdekes kitérő is, hogy nem csak egy irányban változhat, hanem azt figyelték meg, hogy állatkísérletekben, ugye elsősorban, hogy tanulási helyzetben a szemcsesejtek képződése serken. Helyenként kétszeres mennyiségben is termelődtek, tehát ez is felhívja a tanulás szükségességére a figyelmet. Tehát intő lehet bárki, bármi foglalkozási helyzetben, élethelyzetben, akárhány éves, jó, ha tornáztatja az agyát. Soha nem késő, sőt leállni sem szabad. A Mindentudás Egyeteme sorozat pontosan ezt a nemes célt szolgálja, a folyamatos tanulást. No de elérkezünk lassan a tébolyhoz. Salvador Dali képén paranoid kritikai magány. Valóban a szkizofréniás, hasadásos téboly az milyen tünetekkel jár? Salvador Dali képe paranoid. Valóban, a túlságosan gyanakvó, paranoid gondolkodás jellemző lehet a szkizofréniára, csak úgy, mint a magány, hiszen az egyén visszahúzódik a valóságtól, és a hasadás tulajdonképpen az egyén és a külvilág között következik be. De egy másik szimbolikus ábrázolása is lehet a T-Boynak, mégpedig a paranójának, ez pedig a Black Sabbath együttes Paranoid című felvétele. A szkizofrénia idegfejlődési elmélete szerint az anyai méhben az idegsejtek nem jutnak el a megfelelő rétegekbe, az ábrán is ez látható, a baloldali kék sejtek látható, hogy a szürke állomány különféle rétegeibe eljutottak, míg a pirossal jelzett szkizofréniás szövetből származó speciális szövettani festéssel jelölt sejtek, hát úgy meglehetősen lemaradtak ebben a vándorlásban, és a következménye az, hogy az egyes agyterületek nem tudnak egymáshoz jól összekapcsolódni, de a kapcsolódás nagyon fontos, ezek a területek szétkapcsolódnak. A homloklebeny, a halántéklebeny, a félelemközpont, a memóriaközpont, és egy teljes hasadás következik be az agyban, és hát végső soron a tünetekért ez felel. Az, hogy miért a kora felnőtt kor és a késő serdülőkornak a betegsége, a szkizofrénia, erre is van magyarázat, legalábbis teória. A szinapszis szám lehet az egyik ilyen magyarázat. Születés után megnő a kapcsolódó sejtek szinaptikus száma, mégpedig körülbelül 5 éves korig, és azután azért az adolescens korban, kora felnőtt korban egy drámai csökkenés következik be. Tehát úgy tűnik, hogy a sejtek keresik egymást kapcsolódás szempontjából, és amelyek funkcionálisan megérettek, azok megmaradnak, konszolidálódnak, de azok, amelyek többségben vannak, és nincs működési feltételük, hát azok lassan úgy kikopnak, ne búrjánozzanak túl, mert az életképesek esélyeit rontanák. Csak példa mondjuk a kertészetben a gyümölcsfa metszés, vagy a kukorica egyelés, tehát ezt a példát tudnám hozni. És ugye ezek a szétkapcsolódó területek később nem tudják a különféle kémiai anyagokat vezérelni, például a dopamin rendszer kileng, túllő a célon. De szerencsére az innovatív gyógyszerfejlesztések kapcsán, mind hazai, mind nemzetközi, rendelkezünk olyan anyagokkal, amelyek visszatudják ezt a kilengést szorítani, és például a T-boy állapotok hosszan tartó kezelése is megoldott. De valami elkövetkezhet itt a gyógyszerelés terén is. Ez pedig az, hogy genetikai jellegzetességek, molekuláris kémiai különbözőségek alapján fogjuk a gyógyszert beállítani. Saját adatainkból származik a következő ábra. A genetikai kód befolyásolta, hogy szkizofréniában szenvedő személyek milyen terápiás választ adtak. Itt például a szering-licin változatok tűnnek fel. Az a beteg populáció, ahol a szerin típusa volt egy dopamin receptornak, a hármas típusúnak, rosszabb terápiás választ adott. Mit hozhat a jövő? Nostradamus, Michel de Nostradamus, francia orvos, asztrológus, 4 soros versekben jövendőlt a világ elkövetkezendő eseményeiről. Talán az 56-os magyar forradalmat is megjövendőlte, úgy emlékszem, csak ilyen ófrancia szöveg, hogy a második centúria 90. verse szól a magyar forradalomról, de hát nyilván bele is kell ebbe magyarázni a dolgokat, de hát így a vége felé, hangsúlyozom, nem a világ vége felé, hadd álljon itt egy saját 4 sorosom Nostradamus stílusában. Interjú a tágas félhomályban, majd színes pöttylemez fölé mereng. Betege génföldrajza nyomában a legillőbb gyógyszer fénye dereng. Legvégül pedig az agykéreg dopamin tartalmát szeretném bemutatni, amint az a homloklebenytől a hátsó területek felé fokozatosan csökken. A szürke színskála jelzi ezt. Már volt róla szó, hogy a gondolkodás frissessége, rugalmassága függ ettől a dopamintól. Mit kívánhatnék zárásként? Mindenkinek nagyon jó egészséget, derűt, bölcs életszemléletet, alkotó fantáziát és friss, rugalmas gondolkodást, amint az Paisiello, a Sevillai Borbé című Víg operája jelenetéből egyértelműen kiérződik. Ezzel köszönöm meg a figyelmet.